Valahogy úgy kéne, hogy ez ne csúszol le.
És hogyha egy kicsit oldalt tesszük, szerintem.
Jó, oké. Szeretettel köszöntelek benneteket, és nagyon örülök, hogy itt lehetek közöttetek, már nagyon-nagyon régen találkoztunk, és mindannyiótoknak szeretnék boldog új évet kívánni erre a...
Picit közelebb hozom neked így.
Oké, erre a 2011-es esztendőre. És akkor szeretném, még annyit szeretnék mondani, hogy ma reggel beszéltem a feleségemmel, felhívtam telefonon, hogy otthon mi újság, stb. És mondta, hogy üdvözöl titeket. Úgyhogy néha szoktam ezzel viccelni, hogy én is olyan vagyok, mint a kalambó, hogy mindig beszél a feleségéről, de sose látni. De tényleg van feleségem, és tényleg van két gyermekem. Úgyhogy szeretnénk, hogyha megnyitnánk a Bibliát, úgyhogy kérlek benneteket, hogy álljatok fel ezzel megtisztelvén Isten igéjét, és Bruno segítségét fogom kérni. Két igét fogunk rögtön most felolvasni. Először a 2. Korintusi levélhez lapozzunk, tehát Korintusi levél, 2. Korintusi levél, 4-es fejezet, és ott a 14-es verstől egészen a végéig gyakorlatilag. Tehát 14-től 17-ig.
Hát 2. Korintus 4-14-től
14-ig. Vagy 7-ig. 7-ig, igen.
Mert tudjuk, hogy aki feltámasztotta az Úr Jézust, az Jézussal együtt minket is feltámaszt, és maga elé állít veletek együtt. Mert minden értetek van, hogy a kegyelem sokasodjék, és egyre többen adjanak hálát az Isten dicsőségére. Ezért tehát nem csükkedünk. Sőt, ha a külső testünk megromlik is, a belső emberünk mégis megújul napról napra. Mert a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk minden mértéket meghaladó nagy örök dicsőséget szerez nekünk.
Oké, és akkor lapozzunk Kolossé 3, és ott a 10-es verset. Tehát Kolossé 3:10.
Kolossé 3:10. És felöltözzétek az új embert, aki teremtőjének képmására állandóan megújul, hogy egyre jobban megismerje őt.
Ámen. Üljetek le. Köszönöm szépen. Tehát két igét olvastunk fel. Ugye az első a 2. Korintus 4-ben van, most azt a részt emelném ki belőle, hogy a belső ember megújul. Tehát ugye ott az, hogy a belső ember... Hogy van még egyszer az a rész? Nézzük csak meg.
A külső emberünk megromlik, és a belső emberünk mégis megújul.
Jó, így van. Tehát azt a részt emelném ki, hogy ha a külső ember megromlik, és a belső ember megújul, és ott van egy olyan, hogy napról napra. Tehát a belső ember megújul napról napra, és aztán igazából ott utána van egy olyan rész is, talán azt lehet, hogy nem olvastuk fel, hogy mert nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, ugye? Tehát azt hiszem, hogy szerintem nem jól mondtam a 2. Korintus 4-nek a verseit, nem jól mondtam azokat a verseket, amiket fel kellett volna olvasni, de a lényeget felolvastuk. Tehát igazából ez a lényeg, hogyha a külső ember megromlik is, akkor a belső ember megújul, akkor is a belső ember megújul napról napra. A Kolossé 3:10-ben pedig az van, hogy felöltöztük az új embert, ugye, aki állandóan megújul a teremtőjének a képmására, hogy egyre jobban megismerje őt. Most én, amiről szeretnék nektek ma beszélni, ez a belső embernek a megújulása, hogy hogyan történik ez, hogyan zajlik ez az életünkben, és mi milyen módon tudunk hozzájárulni, hogy ez megtörténjen. Nyilvánvaló, hogy nem mi újítjuk meg a belső emberünket, hanem ezt az Úr teszi természetfeletti módon, de az is nyilvánvaló, hogy nekünk ehhez adnunk kell magunkat. De a 2. Korintus 4-ben Pál összeveti a külső embert és a belső embert, és én úgy hiszem, hogy a külső emberünk gyakorlatilag az a fizikai testünk, amiben élünk, amit meg lehet érinteni, amivel mi is megérintünk, akár tárgyakat, vagy más embereket. Tehát a amivel a külső környezetünket tapasztaljuk. Ez a fizikai test, ez akár tetszik nekünk, akár nem, ez persze általában nem tetszik nekünk, de állandó, folyamatos romlásnak van kitéve. Ez a test megöregszik, és egyszer csak majd, amikor ez a test meghal, amikor az utolsó szívdobbanás történt, akkor utána kilépünk ebből a testből, levetjük ezt a testet. És ami kilép ebből a testből, az a mi belső emberünk, és igazából a belső emberünk a mi valódi részünk. Tehát az, ami vagyunk valójában, az a mi belső emberünk, tehát mi, az vagyunk mi igazából. És ezt a belső embert először megújította az Úr, kinek az életébe, akkor, amikor újjászületett. Az újjászületésünk előtt, a megtérésünk és az újjászületésünk előtt a halál állapotában volt a mi belső emberünk, ami azt jelenti, hogy el voltunk választva Istentől. Nem azt jelenti, hogy nem éltünk igazából, hanem nem éltünk, de valójában hogyan nem éltünk? Isten számára nem éltünk, nem Isten számára olyan személyek voltunk, akik el voltunk választva tőle, és nem volt örök életünk, tehát nem volt, az Úr nem lakott bennünk, és ugye ő a mi örök életünknek a forrása, és minek következtében az Úr nem lakott bennünk, ezért nem volt örök életünk. Az Úr beszélt az Ádámmal, és azt mondta neki, hogy amelyik napon eszel arról a fáról, akkor bizonnyal meghalsz, és aztán ugye evett a fáról ő is, meg Éva is, és milyen érdekes, hogy nem haltak meg akkor azon a napon. De valójában meghaltak, csak nem fizikailag haltak meg, hanem először egy sokkal rosszabb halált éltek át, a szellemi halált, ami azt jelenti, hogy azonnal elválasztódtak az Úrtól. De a halál egyébként elsősorban a Bibliában a halál az nem azt jelenti, hogy valami nem létezővé válik. Itt tévednek bizonyos felekezethez tartozó testvérek, akik azt vallják, hát testvérek vagy nem testvérek, ezt nem tudom, inkább azt mondom, hogy bizonyos felekezethez tartozó emberek, akik azt vallják, hogy a halál által az ember teljes mértékben megsemmisül, és többé nem is létezik, nincsen. És azt mondják, hogy tulajdonképpen az állatok, vagyis az emberek ugyanúgy múlnak ki, ugyanúgy halnak meg, mint az állatok, hogy mikor egy állat elpusztul, akkor utána nincsen, teljesen megsemmisül, és az ember is ugyanígy hal meg, meghal az ember, és kész, öntudatlanná válik, és semmi. Csak az a nagy probléma, hogy elfelejtik azt, hogy a Bibliában a halál szóra több kifejezés is van. Az egyik, amit igazából a legtöbbet úgy tűnik, hogy az ige alkalmazza, az egy nem azt jelenti, hogy valami megszűnik létezni és nem létezővé válik, hanem azt jelenti, hogy elválasztódik. Tehát például, amikor mi majd meghalunk, akkor az fog történni, hogy elválasztódik a szellemünk a testünktől, a szellemünk kilép a testünkből, és oda kerülünk, ahová valók vagyunk, hitem szerint, hogyha az Urat követjük, akkor az Úrhoz. És maga az ige is beszél erről, Pál is mondja, hogy vágyom levetni ezt a testet, vágyódom kiköltözni ebből a testből, és megsemmisülni. Ugye ezt mondja Pál apostol? Nem ezt mondja, hanem azt mondja, hogy vágyódom kiköltözni ebből a testből, és hazaköltözni az Úrhoz. Tehát ő ezt a kettőt összerakja, ő azt mondja, hogy abban a pillanatban, mint egy hívő kiköltözik a testből, hazaköltözik az Úrhoz. Tehát elválasztódik a meghal, ami azt jelenti, hogy elválasztódik, nem azt jelenti, hogy nem létezővé válik, hanem azt jelenti, hogy elválasztódik a hús testétől, a fizikai testétől, és teljes mértékben belekerül Krisztusba, bekerül az örökké valóságba. Amikor Ádám és Éva vétkezett, és meghaltak, akkor nem úgy haltak meg Isten számára, hogy nem létezővé váltak, hanem úgy haltak meg, hogy elválasztottak az Úrtól, a bűn elválasztotta őket Istentől, és ilyen értelemben kerültek a halál, vagyis az elválasztottságnak az állapotába. Aztán persze fizikailag is meghaltak. Na most, amikor újjászülettünk, és amikor egy ember újjászületik, akkor megszűnik ez az elválasztódás, akkor pont a fordítottja fog történni, hogy a világ számára választódik el, tehát magyarul a világtól választódik el pontosabban, a világ számára hal meg, és Isten számára kezd élni egy újjászületett ember. És innentől fogva van lehetőségünk arra, hogy ez a belső ember, aki újjászületett, állandóan megújuljon napról napra, napról napra. Sőt, azt mondja a Kolossé 3.10, hogy ez a belső ember, ez az új ember, ez a teremtőjének a képmására újul meg folyamatosan, ami azt jelenti, hogy az Úrnak a képére formálódunk át egyre jobban, és ezáltal ráadásul, ezáltal egyre jobban megismerjük az Urat. És a Bibliában, most térünk vissza még a 2 Korintus 4-hez. Ugye van, azt mondtuk, hogy a belső ember megújul napról napra. A Bibliában, amikor arról olvasunk, hogy egy nap, vagy az Úrnak a napja, vagy napokról olvasunk, akkor időnként azt tudni kell, hogy a Bibliában a nap alatt, vagy a napok alatt nem csak 24 órás napokat kell érteni, hanem vannak esetek, amikor az ige például az egy-egy nap alatt egy-egy korszakot ért. Például a több prófétánál is használja ezt a kifejezést az ige, hogy az Úr napja, és ott nem csak egy 24 órás napra, időtartamra kell gondolni, hanem egy hosszabb ideig tartó korszakra. Tehát a napok, az a Bibliában korszakokat is jelentenek. A Péter apostolnak a levelében, talán a második levelében van, hogy tudjuk, hogy az Úrnál egy nap annyi, mint 1000 esztendő, és 1000 esztendő annyi, mint egy nap. Ugye ezen Péter is nyilvánvalóan azt érti, hogy az Úrnál az a fogalom, hogy egy nap, az nem, az teljesen mást jelent sok esetben, mint nálunk. Tehát milyen 24 órás időtartamokban gondolkodunk, de az örökké valóságban teljesen másképpen van, teljesen mást jelentenek sok esetben ezek a fogalmak. Ugye 1000 év, hát 1000 évre arra azt már mondhatjuk, hogy egy elég hosszú korszak számunkra, és az Úr számára úgy tűnik, hogy csak egy nap. És ha ez alapján nézzük ezt az igét, hogy a belső ember megújul napról napra, akkor ez azt is jelenti, hogy nem csak naponként újul meg a belső ember, hanem korszakról korszakra. Ami azt jelenti, hogy az életünkben vannak különböző korszakok, és minden egyes ilyen korszakban az életünknek a különböző állomásain, amikor az Úrból megtapasztalunk valamit, vagy amikor át kell mennünk egy nehézségen, akkor lehetőségünk van arra, hogy a belső ember egy nagy megújulást, egy nagy megtapasztalást éljen át Istennel. És erre még vissza fogok térni, hogy ez hogyan történik, de most még mindig maradjunk ott, hogy napról napra megújul a belső ember. Erre a megújulásra szükségünk van, mert hogyha ez nincs jelen az életünkben, akkor gyakorlatilag ellangyosodik az életünk, és aztán a végén kihűl, úgy kihűlésnek az állapotába kerülünk, és elveszítjük az Úrral való közösséget. Elveszítjük gyakorlatilag azt az életet, amit Isten plántált belénk. És ezért, hogy ez a közösség folyamatosan fennmaradjon az Úrral, ezért kell a belső embernek naponként táplálkoznia Isten igéjéből, a Szent Szellemnek a jelenlétéből, magából az Úrból, és ezt a táplálkozást nem hagyhatjuk el. Hogyha most gyorsan megnézünk 2 igét, lapozzatok a 2 Mózes 16-hoz, 2 Mózes 16-hoz, a 2 Mózes 16-ban azt látjuk, hogy Isten megígérte az ő népének, hogy mannát fog nekik adni minden reggel, és ezt a mannát össze kell gyűjteni. És a 2 Mózes 16.4-ben olvasunk egy érdekes mondatot, amit Bruno fel fog mindjárt olvasni.
De az Úr azt mondta Mózesnek, majd én hullatok nektek kenyeret a mennyből, menjen ki a nép, és szedjen naponként egy napra való, ezzel teszem próbára, hogy az én törvényem szerint jár-e vagy sem.
Jó, és most lapozzunk még egy igéhez, ez pedig az 1 Krónika, 1 Krónika 28 és a 8-as vers.
A
28 és 8.
Az úgy szól, hogy most azért egész Izraelnek, az Úr gyülekezetének a szeme láttára és Istenünk füle hallatára mondom, tartsátok meg, sőt, keressétek Isteneteknek, az Úrnak minden. Keressétek az Isteneteknek, az Úrnak minden parancsolatát, hogy a ti birtokotokban maradjon ez a jó föld, és örökségül hagyhassátok utódaitokra örökre.
Ámen, így van idáig. A 2 Mózes 16-ban, tehát arról olvasunk, hogy a mannát naponként össze kellett gyűjteni Izrael fiainak, és azt mondja az Úr Mózesnek, hogy ezzel próbálom meg az én népemet, hogy engedelmeskednek-e az én törvényemnek, hogy megtartják-e az én törvényemet. A mannának az összegyűjtése, tehát az, amikor a manna hullott, és Isten népének ki kellett menni, és lehajolni, és összeszedni azt a mannát, és aztán azt ették, abból sütöttek maguknak mindenfélét, tehát magyarul az volt az eredelük 40 éven át a pusztában. A mannának az összegyűjtése mi számunkra, új szövetségi hívők számára jelképezi a naponkénti igeolvasást. Drága testvéreim, drága barátaim, naponként kell nekünk megnyitnunk a Bibliát, naponként kell nekünk időt szánni arra, hogy kinyissuk a Bibliát, és elkezdjük olvasni, és gyűjtsük azt a mannát, összegyűjtsük a mannát. Az, hogy le kellett hajolni, ugye a manna fölszedéséhez azért le kellett hajolni, ez pedig hitem szerint az alázatot jelenti, azt a szívet, azt a lelkületet jelenti, hogy amikor én megnyitom az igét, és olvasom az igét, akkor meg kell aláznom magam az Úr előtt ahhoz, hogy az eljussak arra a pontra, hogy az ige szól hozzám. A Biblia, az Isten igéje, az egy természetfeletti könyv. Egy természetfeletti valóság. És a Bibliát azt, hogyha olvassátok és érzékelitek ti is, hogy nem lehet összehasonlítani semmilyen más könyvvel, nem lehet úgy olvasni, mint bármilyen más könyvet, mert egyszerűen, amikor az ember belemélyed, és azzal a lelkülettel mélyed bele, hogy szeretne Istentől hallani az igén keresztül, akkor érzi, hogy ez más könyv, mint a többi. Érzi, hogy a könyvben lévő szavak megelevenednek, és megérintik az ő lelkét, az ő szívét, és az életének a különböző dolgaival kapcsolatosan is Isten szól az emberhez az igén keresztül. De ehhez állandóan, naponként elkülönített időt kell adnunk Istennek. Ehhez időt kell adnunk az Úrnak ahhoz, hogy tudjon szólni nekünk, és ehhez gyűjtenünk kell, össze kell gyűjtenünk a mannát. És hallanunk kell az Úrtól. Amikor az igét olvassuk, akkor nem szabad addig az ige mellől fölállni, amíg nem hallottunk az Úrtól. Ugye egészen más igét olvasni, amikor csak olvassuk a betűket és a szavakat, és egészen más az, amikor azok a szavak megelevenednek, és élővé válnak a számunkra, mert ekkor találkozunk Istennel az igén keresztül. Ekkor tapasztaljuk meg, ekkor éljük át azt az élményt, hogy Isten megérint, megszólít bennünket az igén keresztül. Ez egy természetfeletti esemény, amit a Szent Szellem munkál az embernek az életében, és ezt kérni kell, ezt nagyon komolyan kell kérni. Amikor leülünk az igéhez, amikor tudjuk, hogy na most van fél óránk, és vagy valakinek esetleg egy óra, vagy valakinek esetleg még több idő, ami tudja, hogy olyan idő, hogy nem okoz kárt vele, hogyha azt az időt Istennek adja, tehát magyarul nem kell most bemenni a munkahelyére, vagy már minden tennivalóját elvégezte, tehát magyarul, amikor így is szoktuk ezt mondani, hogy üres járat, de hát valójában az ember életében nem szabad szerintem, hogy legyenek ilyen üres járatok, amikor egyszerűen semmit nem csinálunk. Van, amikor pihenni kell, tehát nem erről beszélek, hanem arról, amikor az ember élete tele van ilyen üres járatokkal. Én hiszem, hogy minden üres járatot, ha odaadnánk Istennek, akkor egészen jól járnánk, egészen nagy ugrásszerű fejlődést élnénk meg a szellemi életünkbe. Tehát visszatérve erre, mikor az ember tudja, mikor tudod, hogy van időd, most, amit oda tudsz adni Istennek, akkor nagyon komolyan kell azt megtenni, mikor kinyitod az igét. Nagyon komolyan kell kérni az Úrtól, hogy Uram, most Te szólj hozzám az igén keresztül. Most én szeretnék veled találkozni az igén keresztül. És ezt hit által, hittel kell elmondani ezt az imát. És hinni kell abban, hogy Isten hallotta ezt az imát. Mert azt mondja a zsidókhoz írt levélben a 11. fejezet, hogy aki az Istent keresi, annak hinnie kell. Aki Isten elé megy, annak hinnie kell, hogy ő létezik. És Isten megjutalmazza azokat, akik őt előkutatják, akik őt kikutatják, ki akarják kutatni a láthatatlanból. És amikor elkezded olvasni az igét, akkor olvasd addig az igét, amíg azt nem érzed, hogy bennem telsz vele. Olvasd addig az igét, amíg nem tapasztalod meg azt, hogy szól hozzád az ige. És hogyha ezt nem éled át az első nap, akkor ne add fel. Folytasd a második napon, folytasd a harmadik napon. Egyszerűen folytasd. És hogyha nyitva van a szíved az Úr előtt, akkor előbb-utóbb el fog jönni az a pillanat, amikor a Szent Szellem a te életed fölött is kimondja azt a mondatot, hogy legyen világosság. És világosság lesz, és meg fogod érteni természetfeletti módon, meg fogod érteni azt az igét, amit olvasol, és ebben nem az a csodálatos, hogy megértjük az igét, barátaim, testvéreim, ebben nem az a csodálatos, hanem az a csodálatos, hogy a megértett igén keresztül Krisztust fogadjuk be. Hogy a megértett igén keresztül Krisztussal találkozunk. Itt nem arra megy ki a játék, hogy azért olvasjuk a Bibliát, hogy megértsük és megismerjük az igét, hogy legyen ismeretünk, és hogyha valakivel vitáznunk kell, vagy beszélgetnünk kell, vagy valahol beszélnünk kell, akkor el tudjuk mondani, hogy mi mennyire ismerjük az igét. Ezért a dologért teljesen fölösleges olvasni a Bibliát. Nekünk arra megy ki a játék, úgymond, a mi életünkbe. Nekünk azért kell olvasni a Bibliát, hogy amikor olvassuk a Bibliát, akkor a megértett igén keresztül Krisztus élményünk legyen. A megértett igén keresztül Krisztussal találkozzunk. Amikor egy ígéretet kapunk az Úrtól, az igén keresztül, akkor nem az ígéretem van a lényeg, hanem az ígéret tevőjén. Értitek? Az ígéret tevőn van mindig a lényeg, és nem az ígéretem. Mert az ígéret tevőjétől származik. És amikor te olvasod a Szentírást, és kapsz egy igét, akkor az igény keresztül Krisztust kell befogadni. Először mi mindig Krisztust fogadjuk be. És ez hit által működik. És ami nagyon fontos, hogy nagyon sokszor szokták mondani azt emberek, hogy nincsen szomjúság, nincsen vágy az életükbe, és ők ezért nem is olvassák a Bibliát, valamikor olvasták, és akkor nagyon jó volt, és aztán valamilyen oknál fogva elmúlt belőlük ez a szomjúság. Ugye szokták azt mondani, hogy amikor egy ember beteg, nagyon beteg, mondjuk lázas, akkor általában nem kívánja az ételt, nem szeret se enni, se inni, és általában, ha megfigyelitek, az orvosok mégis mit szoktak ilyenkor javasolni? Hogy mégis egyen, valamennyit mégis egyen, valamennyit mégis igyon. És ha nem kívánja, akkor is tegye meg. Aztán tegye meg újra, és újra. És előbb-utóbb a szervezet újra kezd ráállni arra, hogy már pedig ő éhes, már pedig ő szomjas, és meg fogja kívánni előbb-utóbb az eledet és az italt, és akkor már egy idő után már az ilyen beteg ember már nem erőlködni fog, hanem azt fogja kérni, hogy már el fogja mondani, hogy mit hozzanak neki, hogy mit szeretne enni, mert már nagyon éhes. Én azt tapasztaltam, és ezt a tapasztalatomat összevetettem más nálam sokkal hitelesebb, és szellemibb testvéreknek, idősebb testvéreknek a tapasztalataival, és megegyezik a tapasztalatunk abban, hogy a szellemi életben is ugyanez működik. Nem kívánod az igét, valahogy nincsen vágyakozásod az ige után? Nem baj, kezd el olvasni, mégis kezd el olvasni. Kezdj el enni, kezd el olvasni. És ha első nap nem volt, nem baj. Olvasd a második nap is, olvasd a harmadik nap is. És amikor egyszer eljutsz egy pontra, hogy hirtelen egy ige megnyílik előtted, hirtelen belátást kapsz egy igébe, megérted, hogy az a te számodra mit mond, akkor ez egy nagyon csodálatos élmény lesz a számodra, és ez egy vágyat gerjeszt benned, ezáltal a Szent Szellem egy vágyat gerjeszt benned, hogy még többet akarod akkor olvasni az igét, mert még többet szeretnél megérteni Istennek az útjaiból, Istennek a tulajdonságaiból, Isten szentségéből, Isten dicsőségéből még többet akarsz látni. És akkor már, mikor megérezted az, ennek az, az ételnek a jó ízét, akkor utána már kívánni fogod, és még többet akarsz belőle. És így gyakorlatilag az éhséget, a szomjúságot kimunkálod magadban Isten segítségével, de ehhez neked kell először elkezdened enni és inni. Az 1 Krónika 28.8-at pedig azért olvastuk fel, mert ott Dávid, mikor már megöregedett, és mielőtt még meghalt volna, azt mondta az Izrael népének és az akkor élő generációnak, hogy keressétek folyamatosan, állandóan az Úrnak a törvényét, az ő parancsolatait, ezzel foglalkozzatok. Nehogy elveszítsétek azt a földet, ahol éppen most laktok. Nehogy a birtokotokban lévő földet elveszítsétek. Ugye Isten többször megmondta Izrael népének, hogyha elfordultok az Úrtól, és az ő parancsolatait, akkor előbb-utóbb el fogjátok veszíteni azt a jó földet, amin most laktok. És ugye ez be is teljesedett Izraelnek az életébe, és ez az egyház számára is, az új szövetségi hívők számára is egy nagyon nagy tanulság. A föld a Bibliában nagyon sok mindent jelképez, jelképezi például az emberi szívet is, de a jó föld az jelképezi Krisztust is. Az ígéret földje, ahova nekünk be kell jutnunk, és egyre beljebb kell mennünk, ez a számunkra jelképezi Krisztust. És biztos tapasztaltátok már többen, hogy amikor reggel olvastátok az igét, és kaptatok az Úrtól valamilyen kijelentést, kinyilatkoztatást az igéből, akkor ez a jó érzés, ez az egész napotokat végig kísérte. És valahogy éreztétek a reggel összegyűjtött és megevett mannának az erejét egész nap, pedig lehet, hogy sok kihívásban volt részetek, és mégis ezt éreztétek. De mikor esetleg azt is tapasztaltátok biztos, hogy amikor kevesebb időt szántatok arra, hogy az Úrnak az igéjével foglalatoskodjatok, akkor ez az érzés, ez az Isten közelsége, ez eltűnt, ez elmúlt, és egyszerűen az ember ilyenkor egyedülivé válik, úgy érzi, hogy egyedül lesz, úgy érzi, hogy elhagyatott, és ez az az állapot, amikor az ember elveszíti a földet, elveszíti azt a Krisztus közelséget. Amikor foglalkozunk az Úrnak az igéjével, az Úrnak a parancsolataival, akkor érezzük, hogy benne maradunk Krisztusban, érezzük, hogy ott vagyunk azon a jó földön, amire az Úr elvezetett minket, és amikor elfordul erről a szívünk, és már nem foglalkozunk annyira az Úrnak a törvényével, akkor elveszítjük ezt a Krisztus közelséget, akkor elveszítjük a földet, elveszítjük, és úgy érezzük, hogy teljes mértékben szinte, mint hogyha az ember kívül kerülne, kikerülne Krisztusból, és akkor újra vissza kell fordulni, és újra vissza kell menni, újra el kell foglalni, úgymond azt a jó földet, újra el kell jutni abba az állapotba, amikor az ember érzi, hogy újra Isten közelében van, és a napjai újra úgy telnek, hogy érzi, hogy Isten közelségében telnek el a napjai. Ez egy óriási üzenet a számunkra, ezért nagyon fontos, hogy a belső ember naponként megújuljon, és ehhez azt kell tennünk, hogy az igével naponként kell foglalkoznunk, naponként kell az Úrtól hallani, pontosan azért, hogy el ne veszítsük azt a jó földet, amit az Úrtól kaptunk. És egy néhány percet szeretnék még egy dologról beszélni, és akkor ezzel én be is fejezem az üzenetet. Ugye azt mondtam, hogy a naponkénti megújulás az nem csak napokat jelent, hanem korszakokat is jelent, tehát a napok nem csak napokat, hanem korszakokat is jelent az életünkbe. És bizony-bizony vannak különböző korszakok az ember életében. Ugye, ha csak természetes szinten nézzük, akkor a fiatalság is egy korszak, akkor mikor középkorúak vagyunk, az is egy korszak, amikor idősek vagyunk, az is egy korszak, de ezt még sokkal részletesebben is feloszthatjuk. Egy hívő életében vannak szellemi korszakok, tehát vannak olyan korszakok, amiket Isten rendelt el, sőt, hiszem, hogy minden korszakot Isten rendelt el, és amikor egy-egy nehézségen, egy-egy problémán kell átmennünk, és éppen valamilyen szenvedés van az életünkben, vagy amikor éppen valami jó történik az életünkben, ez is egy-egy ilyen korszak. Maradjunk a nehézségeknél, a szenvedéseknél. Amikor az ember egy nehézségben van benne, és tegnap erről beszéltünk házi csoporton, amikor az ember nehézségben van benne, akkor nem mindegy, hogy az ember hogyan viszonyul ahhoz a nehézséghez, mert ha jól viszonyul ahhoz a nehézséghez, akkor átélhet egy nagyon nagy megtapasztalást Istennel, és ezáltal a belső embere egy nagy megújuláson megy át. A Jelenések 2.17-ben van egy olyan ige, ami úgy szól, hogy aki győz, annak enni adok az elrejtett mannából, és adok neki egy kövecskét is, amire új név, felírom az ő új nevét, és ezt az új nevet ezt senki nem fogja tudni, csak az, aki kapta ezt a kövecskét. Ez az, aki győz, ez pontosan azt jelenti, hogy nekünk állandóan Krisztusnak a győzelmébe kell belépni, mert igazából nem mi győztünk, hanem ő győzött. Az ő győzelmébe pedig úgy tudunk belépni, hogy folyamatosan megalázzuk magunkat ő előtte, és őt keressük, az ő jelenlétét kutatjuk. És akkor is azt kell tennünk, sőt, pláne azt kell tennünk, amikor egy ilyen nehézségben vagyunk. És akkor, amikor a nehézségben jól viszonyulunk az Úrhoz, magyarul győzünk, tehát belépünk abba a győzelembe, amit Krisztus készített a számunkra, vagy benne élünk abba a győzelembe, akkor enni kapunk az elrejtett mannából, az elrejtett manna pedig igazából Krisztusnak egy mélyebb ismeretét jelenti. Egy olyan mélyebb ismeretét, amihez az ember úgy, amikor úgy jól mennek a dolgai, úgy minden rendben van, akkor úgy nem nagyon jut hozzá ehhez a mélyebb ismerethez, de bizony, amikor az ember nehézségben van, akkor igen, meg tud nyílni Isten felé. Általában azt hiszem, hogy a legőszintébb imákat is akkor mondjuk el, amikor nehézségek vannak az életünkben. Nagyon érdekes, hogy akkor nagyon könnyen tudunk imádkozni, akkor valahogy nem kell megtanítani bennünket imádkozni. Akkor nagyon tudjuk, hogy segítségül kell hívni az Úr nevét, és még az az ige is eszünkbe jut, hogy hívj engem segítségül a nyomorúság idején. És olyankor az ember nyitottá válik arra, hogy Krisztusból egy mélyebb ismeretet, egy mélyebb megtapasztalást kapjon, és ez az elrejtett manna. Ez az elrejtett manna. És azért kell nekünk nehézségeken átmennünk, mert nekünk nem csak mannát kell kapnunk naponként az Úrtól, hanem korszakról korszakra, tehát amikor vannak nehézségek, problémák az életünkben, akkor kell kapnunk elrejtett mannát is, és az elrejtett manna az egy mélyebb ismeret, az Krisztusból egy mélyebb megtapasztalás. És tudjátok, Jézusról is olvasunk az Ézsaiás 50-ben, nem kell most ezt az igét felolvasni, de az Ézsaiás 50-ben a 4-es verstől van, hogy most nem szó szerint idézem az igét, de ez a lényege, hogy hát fölkelek, és minden reggel hallgatom az Urat, hallgatom tanítványként Istent, hogy szóljam az igét, és utána nagyon érdekes, hogy folytatja tovább úgy, hogy hallgatom őt, és hogy nem hátrálok meg, nem vagyok engedetlen, nem hátrálok meg, és nem hátráltam meg pontosabban, hanem hagytam, hogy tépjék a szakállamat, hagytam, hogy verjék a hátamat. És ez nem azt jelentette, hogy Jézus reggel fölkelt, összegyűjtötte a mannát, úgymond, olvasta az igét, imádkozott, aztán utána aznap verték a hátát, meg ütötték a szakállát, hanem ez arról szól, ez az ige, hogy Jézus gyakorlatilag az egész földi élete alatt arra készült fel, hogy eljön egy nap, amikor ő neki majd meg kell halnia. Gyakorlatilag Jézus azért született meg, hogy értünk meghaljon. Azért jött le erre a földre, hogy értünk meghaljon. Ez volt az a legfontosabb dolog, amit itt neki a Földön meg kellett tennie. Eljött, tudta, hogy az életébe el fog jönni egy olyan korszak, amikor majd koncepciós per alapján őt ki fogják végezni, keresztre fogják feszíteni, úgy, mint egy köztörvényes bűnöző. És aztán majd az atya mégis bizonságot fog tenni mellette, és fel fogja támasztani a halálból. Ez egy korszak volt Jézus életében, és ő erre a korszakra készült. És barátaim, nekünk is vannak korszakok az életünkben, és hogyha nem készülünk, ha nem gyűjtünk naponként mannát, vagy ahogy a 10 szűz példázatában van, hogy nem gyűjtünk olajat, akkor egyszer csak váratlanul eljön a vőlegény, eljön az Úr, ami nem feltétlenül azt jelenti, hogy meghalunk, és akkor meglátjuk az Urat, vagy hogy visszajön Jézus, hanem az Úr eljöhet más formában is. Tudjuk, hogy a Bibliában nagyon sokszor, amikor olvassuk, hogy eljön az Úr, akkor bizonyos eseményeket is kell érteni alatta. Tehát például az Ószövetségben van egy ilyen ige, hogy száguld a gyors felhőkön, száguld az Úr, Egyiptomba megy. Az nem azt jelenti, hogy Isten ült a felhőkön, és egy felhőn berepült Egyiptomba, hanem azt jelenti, hogy Egyiptomban egy olyan esemény történt, egy olyan helyzet alakult ki, amelyből, ha valaki odafigyelt, akkor megérthette, hogy most ezt az Úr tette, most az Úr cselekedett valamit Egyiptomban. Na, mi életünkben is vannak ilyenek, amikor eljön az Úr, történik valami az életünkben, eljön az Úr, és kiderül, hogy nincs olaj a lámpánkban. Kiderül, hogy nincsen semmink, azért, mert nem gyűjtöttünk előtte. Az igét, amikor olvassuk, akkor nem biztos, hogy rögtön azonnal tudjuk alkalmazni. Van olyan, hogy kapunk egy igét Istentől, és csak pár héttel, pár hónappal, vagy pár évvel később, amikor egy bizonyos helyzetbe belekerülünk, akkor fogjuk megérteni, akkor fog eszünkbe jutni az az ige, amit valamikor régen kaptunk az Úrtól, és akkor fogjuk megérteni, hogy abban a bizonyos helyzetben, amiben kerültünk, mit jelent az az ige, és hogyan kell alkalmazni azt. De hogyha nem gyűjtünk előtte, ha nincs ilyen igénk, akkor eljön az a nehézség, és nincs mit alkalmaznunk, nem tudunk győzedelmeskedni a nehézség fölött. És befejezésképpen szeretném azzal zárni, egy nagyon fontos kérdés, hogy miért van erre szükségünk? Miért kell az, hogy a belső emberünk megújuljon napról napra, korszakról korszakra legyen egy átélésünk, egy megtapasztalásunk Istennel, amely által megújulást élünk át? Miért van ez? Miért van erre szükség? Ugye a Kolossé 3.10-ben is megkapjuk már erre a választ, amikor azt olvassuk, hogy az belső ember megújul az ő képmására, a teremtőjének a képmására, hogy ezáltal megismerje a Krisztust. De a már idézett Jelenések 2.17-ben is választ kapunk, amikor azt olvassuk, hogy aki győz, az kap egy kövecskét, amire fel lesz írva az ő új neve, és ezt a nevet senki nem fogja tudni, csak ő. Ez azt jelenti, barátaim, hogy ez a fehér kövecske, amit majd megkapunk, ez igazából ez az Urat, ez Krisztust jelképezi. A nevünk, ugye a Bibliában tudjuk, hogy a név az tulajdonságot is jelent sok esetben, például Simon Péter, ugye Simon nátszálat jelentett, Péter meg kövecskét, és Jézus mikor rátekintett Péterre, akkor azt mondta, hogy te Simon vagy, vagyis nátszál, de Péter leszel. Tehát az Úr rátekintett Péterre, és az Úr már látta, hogy Péter mivé fog válni. Az új nevünk, ami a fehér kövecskére van írva, az, amivé válni fogunk, amivé Isten fog bennünket változtatni. Az, hogy a fehér kövecskébe van belevésve ez az új nevünk, ez azt jelenti, hogy az, amivé válunk, amilyennek Isten lát bennünket, az ott van benne Istennek a szívébe. Istenben van benne az, amivé mi válni fogunk. És amikor majd eljön az a nap, hogy megláthatjuk az Urat, akkor az Úrban meg fogjuk látni önmagunkat is, értitek? Meg fogjuk látni az Úrban azt, amivé váltunk, amivé változtunk. Ugye Jákobnak is azt mondta Isten, hogy többet nem leszel Jákob, hanem Izrael leszel. Izraellé vált. Ez volt az Úr szívében Jákobban kapcsolatosan, hogy ő nem Jákob lesz, hanem Izrael. Hogy nem csaló lesz, hanem Isten harcosa lesz. És barátaim, ez ami nagyon-nagyon csodálatos, hogy az Úr tudja előre, hogy ő mivé akar bennünket változtatni. Ő velünk kapcsolatosan, mindenkivel kapcsolatosan Istennek van külön-külön egy látása, ami Isten szívében van. Isten szívében ott van az, amit ő gondol rólad, hogy ő milyennek lát. És azzá akar téged változtatni. És amikor majd egy nap ott leszel Isten előtt, meg fogod őt látni, akkor ő benne magadat is meg fogod látni. Azt, amivé váltál. És az, hogy senki nem tudja azt a nevet, csak az, aki kapta, ez azt jelenti, hogy valójában Istennek a munkája, az, ami történik bennünk, az nagyon sokszor láthatatlanul történik. Nem azonnal jön a felszínre. Nem rögtön jelenik meg Istennek a munkája az életünkben a felszínen, hanem ahogy valamelyik énekben is van, hogy titkos bánya mélyében, valahogy így kezdődik az az ének, és hogy tulajdonképpen nagyon sokszor a Szent Szellem titokban, a mélyen, a felszín alatt, a szívünk mélyén munkálkodik bennünk, olyan mélyen, ahova ember nem tud behatolni, ott munkál bennünk a Szent Szellem, és egyszer csak valamikor egy megfelelő pillanatban az a változás hirtelen a felszínre tör, és gyümölcsöt hoz az életünk. És nem véletlenül mondja az ige azt, hogy aki elkezdte a jó munkát bennünk, az be is fejezi a Krisztus Jézusnak a napjára. És akkor el fogunk változni, és tudjátok, Péter is a Szentlélekkel való betöltekezése előtt, ugye, ahogy a Márti is olvasta ezt az igét, a János 21-ben még Simon, még úgy szólította őt Jézus, hogy Simon, nátszál. Hát mert tudta, hogy megtagadta, el tud hajolni tőle, nem tud még stabilan megmaradni, de az apostolok cselekedeteiben már azt olvassuk, hogy Péter. Valami történt ezzel az emberrel. Ugyanez az ember, aki nátszál volt, aki gyáva volt, néhány héttel később több ezer embernek tartott egy nagyon kemény beszédet, amiben megintette őket, hogy térjenek meg. Ez, barátaim, ez a Szent Szellemnek a munkája. Ez a Szent Szellemnek a munkája. És erre van szükség a mi életünkben is. Az én életemben is történt egy nagyon-nagyon komoly nehézség olyan december környékén, és ezzel zárom ezt az ige hirdetést. Szeretnék nektek valamit elmesélni. Egy nagyon nagy átélésem, megtapasztalásom volt Istennel. Olyan november környékén kaptam egy igét a 1 Sámuel 2-ből, hogy az Úr az, aki levezet az alvilágba, és fel is hoz onnan. És hogy nagyon élővé vált a számomra ez az ige. És úgy elgondolkoztam, hogy te jó ég, lemegyek a pokolba, vagy mi lesz velem. És nagyon foglalkoztatott ez az ige, hogy az Úr, aki levezet az alvilágba, és fel is hoz onnan. És december elején műtötték a kisfiamnak a másik szemét, és a mély altatás miatt legyengült az immunrendszere, és pár napon belül elkapott egy ilyen influenzás-szerű betegséget, és napról napra nemhogy lejjebb ment a láza, hanem egyre följebb ment a láza, és körülbelül 4 napon keresztül nem evett, nem ivott, és egyszerűen nem tudtunk semmilyen ételt, semmilyen folyadékot bele kényszeríteni. Mindig, amikor kértük, hogy igyon egy kicsit, vagy egyen egy kicsit, akkor nagyon elkezdett sírni, és csak egész napot ült az ágyon, nagyon csöndben volt, tehát ez a 3 éves kisfiútól ez nem megszokott, pláne a Barnabástól. Nagyon-nagyon csöndben volt, egész nap csak ült, és mi nagyon-nagyon kétségbe voltunk esve. Kijött az ügyeletes orvos, azt mondta, hogy legszívesebben azonnal a kórházba küldené, mert ott legalább adnak neki infúziót, csak egyetlen egy baj van, a kórház tele van olyan sürgősséggel beutalt beteg gyerekekkel, akiktől ha Barnus elkap egy újabb fertőzést, amire nagy esély van, akkor nagyon nagy bajba fog kerülni. És ez a 22-es csapdája, hogy mi nem tudjuk bele erőltetni a folyadékot, infúziót otthon nem tudunk adni, mert nincs erre lehetőség, kórházba meg nem tudjuk bevinni. Hát most mi lesz? És nagyon-nagyon nagyon kétségbe voltunk esve. Ráadásul a műtött szeme az begyulladt a láztól. És a szemészorvos azt mondta nekünk, hogy akármilyen állapotban van a Barni, ha úgy kell cipelnünk, akkor is vigyük fel a szemészetre, mert injekciót kell adjanak a szemébe, hogy a gyulladás csökkenjen, mert biztos, hogy a láz miatt be van gyulladva a szeme. És hát eltelt 4 nap, nem evett, nem ivott a Barnuska, és egyik hajnalban, már ugye a 4. napon, már följebb ment a láza, mint amilyen volt előtte. Hát én nagyon kétségbe voltam esve, és nem tudtam aludni, és elkezdtem imádkozni. És Istennek egy olyan jelenlétét éreztem, egy olyan csodálatos közelségét, hogy egyszerűen úgy éreztem, hogy a mennyben vagyok, hú, de jó. A paradicsomban vagyok. Nagyon nagy békességét tapasztaltam meg az Úrnak. És éreztem, hogy ez az egész dolog ott van Istennek a kezében. És aztán eljött a reggel, és minden ugyanúgy ment, ahogy előtte volt. Barnos nem evett, nem ivott, csöndben ült egész nap, láza nem ment le. Nagyon-nagyon szörnyű volt. És nagyon nehéz volt azt megemésztenem, hogy éjszaka imádkoztam, Isten jelenlétében voltam, és csodálatos megtapasztalásom volt az Úrral, éreztem a mennynek a jelenlétét, és akkor eljött a felvíratta nap, és a fizikai valóságban minden ugyanúgy megy, ahogy előtte volt. Most hogy van ez? És nagyon-nagyon kétségben voltunk esve. És szerda este volt ez, ezt nem fogom elfelejteni. Szerda este volt, amikor Isten valamit tett. Fölkelt a Barnuska, és ő mondta, hogy elmegy fogat mosni. De hát nagyon rosszul nézett ki, nagyon gyenge volt. Elment fogat mosni, és a fogmosás helyett megivott 4 pohár vizet. És onnantól én már tudtam, hogy le van győzve az ördög. Hogy eldőlt ez a dolog. De nagyon érdekes, hogy ezt előtte szellemben kellett megharcolnom. Előtte imában kellett ezt az egész dolgot rábíznom az Úrra. És még utána aznap este még egyszer megivott 4 pohár vizet, 8 pohár vizet este megivott összesen, éjjelre lement a láza. Másnap reggel fölvittük a Barnit Pestre, és közölte a szemész, hogy megdöbbentő, nem kell a szemébe injekciót adni, mert nincs begyulladva a szeme. Másnap reggelre elmúlt a gyulladás a szeméből. És körülbelül eltelt még utána 2-3 nap, és aztán már olyan elevenné vált a Barnus, hogy el is felejtettük, hogy ő pár nappal előtte még beteg volt. Egy másik dolog, amit szeretnék nektek elmondani, hogy van egy bizonytalanság most az én életemben, nagy esély van rá, hogy el fogom veszíteni a munkahelyemet, még ez még nem dőlt el, de úgy néz ki, hogy ez az alapítvány, amelyiknek dolgozom, nincs túl jó állapotban, de hát ez még változhat is ez a dolog. Az én főnököm egyébként hívő, tehát ez egy jó dolog, hogy ő is és én is imádkozunk, hogy Isten mit akar tenni. És kaptam egy igét, amikor megértettem azt az igét, amikor Jézus fölnézett az égre a kenyérszaporítás előtt, és hálát adott az atyának. Ez az ige különösen szólt hozzám az elmúlt hetekben, hogy fölnézett az égre. Ez azt jelenti, hogy át kell néznem a láthatatlanba, föl kell tekintenem az Úrra, és hálát kell adnom neki, még mielőtt bármi történt is volna, még nem tudom, hogy mi lesz, még nem tudom, hogy 1 hónap múlva, 2 hónap múlva kapok-e fizetést, vagy sem, hogy lesz-e munkám, vagy sem, de nekem fel kell néznem az égre, át kell néznem a láthatatlanba, fel kell tekintenem az Úrra, és hálát kell adnom neki, mert ő az én gondviselőm. Ezt a 2 történetet azért meséltem el nektek, mert én megértettem azt, hogyha ezekben a nehézségekben, ezekben a problémákban jól viszonyulok az Úrhoz, akkor a belső emberem nem csak naponként fog megújulást átélni, hanem ezekben a korszakokban, ezekben a nehéz, szenvedéssel teli korszakokban is nagy megújulást élhetünk át. Istennek egy mélyebb ismeretét tapasztalhatjuk meg, nagy megtapasztalásunk lehet Istennel. Én ezt kívánom a ti életetekben is. Nem a nehézségeket, azok jönnek maguktól, hanem azt kívánom, hogy Isten ismeretéből egyre mélyebbre és mélyebbre jussatok. Ezt kívánom mindannyiunk életére. Hajtsuk meg a fejünket, és most imádkozzunk. Drága mennyei Atyám, az Úr Jézus nevében én megköszönöm neked, Uram, azt, hogy szóltál hozzánk ezen a mai napon. Köszönöm, hogy a belső emberünk az nem csak naponként újulhat meg, hanem korszakról korszakra. És köszönöm neked, Uram, azt, hogy naponként összegyűjthetjük a mannát. Te adsz nekünk mindig erre lehetőséget, hogy elkülönített időt adjunk neked. Drága Uram, én köszönöm, hogy foglalkozhatunk a te törvényeiddel, és akkor nem veszítjük el azt a jó földet, amelyre eljuttattál bennünket. Köszönöm neked, Uram, azt, hogy minden reggel megújul a te kegyelmed az életünkön, és hogy ha jön bármilyen állomás szakasz a mi életünkben, akkor te erre fel akarsz bennünket készíteni, nekünk ehhez adnunk kell magunkat, és azt is köszönöm neked, hogy ha győzünk, és győzhetünk, mert van lehetőség, sőt győzünk kell, be kell lépnünk a te győzelmedbe, akkor te adsz nekünk elrejtett mannát, adsz nekünk mélyebb Isten ismeretet, és odaadod nekünk önmagadat, mint egy fehér kövecskét, amire az új nevünk rá van írva. Te benned megláthatjuk önmagunkat. Te benned, Uram, meg fogjuk látni azt, amivé munkáltál bennünket. Meg fogjuk látni azt, amit kimunkáltál a mi életünkben. Uram, ezek a dicsőséges reménységek, ez a dicsőséges örökség, amit most csak úgy imában megemlítünk, és amiről most megemlékezünk, ez az értelmünk számára szinte felfoghatatlan. De mi hitáltal hálát adunk neked ezekért. És kérünk téged, hogy a Szent Szellem által munkálkodjál bennünk, Uram, hogy téged egyre jobban megismerjünk. A Jézus nevében. Amen.
Amen.
Isten áldjon meg benneteket. Köszönöm szépen, hogy itt lehettem köztetek, és nagyon jó volt veletek egy közösségben lenni. Isten áldjon titeket.